Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt, hátrafelé nyilazó történelmi műsor. Én Csundellik Péter vagyok, szakmám szerint történész, és ma este a krimi sorozatok történetét fogjuk áttekinteni, a magyar krimi sorozatok történetét. Az állandó filmes szakértőink, Laska Pál forgatókönyvíró, és Balázsi Pál, Balázsi István filmideológus mellett. Itt van mellettünk, mint egy ilyen napszemüveges interpolosként László Ferenc a Magyar Narancstól.
Jó estét kívánok, napszemüveges?
És Szűz Zsula.
Összegyűjtek a ballonkabátosok.
Port.hu képviseletében.
Sziasztok. Palinál kihagytad, hogy Bravo Ösztön díjas.
És még az is.
Ez lesz
majd... Milyen minőségében vagy egy?
Ez majd akkor lesz fontos, amikor a 90-es években megérkezünk, és a privát kopóval.
Az utolsó 10 perc.
És akkor végre megtudom ennyi adás hallgatás után, hogy ez pontosan mit jelent.
Ez a Manhattan kapcsán volt fontos, hogy a Pali a Manhattan együttes minden kis lemezét ismeri, de ugyanúgy a magyar krimi és a neo-noir történetében is példátlan mélységű ismeretei vannak. Mivel nagyon-nagyon sok a feladatunk, és szűkös az idő, túl sok időt nem szánhatunk a magyar krimi történet áttekintésére, amíg megérkezünk odáig, hogy elkészült az első magyar krimi sorozat. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, de hogy röviden összefoglalva, hogy a magyar krimi az ugye, mint általában minden magyar műfaj, ez követte a nemzetközi vagy nyugati trendeket. Tehát az első magyar ilyen krimi ponyva sorozata a 19. század közepén, amikor megjelent az Eugène Sue Párizs rejtelmei című sorozatát adaptálták, és abból lett a ugye, Pest rejtelmeit, talán...
Magyar titkok és hazai rejtelmek.
Magyar titkok.
Körülbelül ugye a 90-es évek, a 20. század végéig azért ez igaz volt, hogy minden ilyen kommerszebb, popkulturálisabb magyar termék az valamiféle nyugati ösztönzés, vagy nem ösztönzésre, valamiféle nyugati mintára, vagy nyugati képletre jött létre. Tehát igaz, ez nem csak a filmzőre, hanem a popzenére is igaz. Tehát a magyar XY, tehát és tetszőlegesen behelyes.
Nagyon ízes magyarosítások voltak, tehát a detektívnek először talán a puhatolózó volt az egyik kísérlet, hogy meghonosítsák. Szeretem a 19. századi beszéd bájosságát. Menjünk tovább. Talán a 30-as éveket, talán egy rövid pillanatra, tehát egy-egy ilyen ponyva, nekem történészként abszolút nem szakterületem az a magyar krimi irodalom, de amikor egy-egy ilyen kiadvány kezembe kerül a 30-as évekből a Sikkasztani nem érdemes, és ez ilyen hasonló típusú könyvek. Hát, ugye,
ha valaki nem érteni az üzenetet.
És éppen pofon vágnak valakit a címlapon.
Igen, hát azért a Horthy csendőrség azért erősen tett azért, hogy ez megcsontosodjon ez a nézet.
Igen, tehát nem burkolták szimbolikával ezt így.
És egyébként a 30-as években ugye elkészült egyrészt színdarabban is megjelent, tehát a Vig Színháznak, a Madách Színház, mai Madách Színház helyén kibéreltek, és ott sorozatban játszottak krimit, tehát olyan szereplőkkel, mint Súlyok Mária vagy Gregus Zoltán. És hát elkészült ugye az első magyar krimi is, azt hiszem a 5 óra 40 című film, ami egy francia krimit próbált megformázni. Aztán egyébként sorvadásnak indult a krimi, úgyhogy sokáig nem kedvezett a politikai légkör a krimi műfajának.
Egy történettel van, hogy a Politika Történet Intézet munkatársa vagyok, és hát ugye volt igazgatóm, most már nyugdíjban, Földes György, ugye mesélte azt, tehát ugye az édesapja ugye politikus volt ugye az 50-es és a 60-as években, és egyszer az édesapja mondta neki és ugye bátyának, Földes László Hubónak, hogy most moziba kell menni, mert hogy végre van szocialista krimi. És hát eleve szkeptikusok voltak ezzel kapcsolatban, és a szocialista krimiát ugye eleve nem is lett volna szabad léteznie, hiszen a szocialista államban, a proletár államban nincsen bűn.
De fokozatosan elhalt.
Illetve ha fokozatosan van is, akkor azt nem a magyar állampolgár.
Kívülhoz.
Az ötvös csukai filmeknek ez az egyik alaptézés az, hogy minden bűnöző külföldi, de erről majd odaértünk.
Igen. És ugye elmentek megnézni, és azt hiszem a GUM ügy, talán ez volt a címe a kriminek, és ez egy nagyon izgalmas szocialista krimi, amelyben hát végül kiderült, hogy a bűntény egy kerékpár eldopása és a kerékpárlopásnak a felderítése, ami összevetve, hogy az akár az 50-es, 60-as években nyugaton ugye milyen típusú bűnügyekről volt szó, tényleg nyomorúságos, de aztán megjelent az igény, hogy a szocialista krimi, hát nyilván szükség volt erre, a műfajra népszerű volt, és az első ilyen sorozat, a megtörtént bűnügyek, 1973-ban indult el, ami egyfajta a Kádár Magyarországnak az X-aktákja, lehet ezt mondani. Abban az értelemben, hogy rájátszik arra, hogy megtörtént bűnügyek.
Az első Based on True Events
Ugye ez egy hosszan elnyúló sorozat volt, és egészen-egészen furcsa összefüggések vannak az egyes epizódok között. Ugye nagyjából Avar István, mint Csipkeőrnagy, vagy Csipke alezredes a vezetője, de aztán az utolsó részben előkerül, ami már színesben forgott, Kállai Ferenc, mint főnyomozó, aki egy korábbi epizódban még gyilkossággal volt gyanúsítva, mint Petalion Aladár nevű alak. De az érdekessége a sorozatnak ugye az, hogy két volt rendőr szerzőről beszélhetünk a forgatókönyvíróként, már egyébként a forgatókönyvekben Már Gyula elég erősen beledolgozott, Mák Bertalan, ugye az ő nevét nem kell emlegetni, vagy nem kell külön meglábjegyzetelni,
illetve minden családban Andor. Ott volt, tehát a Matyasovszky Jenő könyvek és a Mák Bertalan regények. Ez
és az alkalmasint a Berkesi András féle kémregények is. És hát valóban abból a szempontból is érdekes, hogy kicsit minthogyha a szocializmus korszakának, pontosabban a 45 utáni korszaknak a történeti feldolgozására is vállalkozna ez a sorozat, mert hogy föltűnnek benne a koalíciós időknek a viszonyai, ugye amikor még nem mindenki kommunista, amikor látnak valaki egy kommunista pártak könyvet, akkor azt mondják, hogy ennek az ügynek valószínűleg politikai összefüggése van, és akkor még vannak azért polgári elemek is a képletben, még hallani olykor egy új Korádi Katalin számot, és hát mondjuk van egy rész, ahol ugye országból csempésznek ki embereket, és ahelyett, pontosabban ahelyett megölik őket, és ott pedig láthatóan, hogy 48-49-nél járunk, amikor tömegesen próbáltak így határt átkelni. Tehát, hogy ilyen szempontból a magyar történelmet is megpróbálják bemutatni, hát persze azzal a érdekességgel, hogy azért itt is időről időre volt hortisták, átszöktek a határon, és gyilkolnak tovább, hát amíg le nem csapnak
rájuk. Az első részben a Száraz Martini című epizódban, ami kicsit fura, mert ugye rögtön így a hogy mondjam, egy olyan osztály világába gyerünk betekintést, amelynek hát, abszolút nem reprezentatív, mondjuk Kádár úr Magyarországon, akik a Martinit lögybölik és a Martinit kortyolgatják, és ugye úgy bukik le a tettes, aki egy Franciaországból visszatérő, ugye disszidens, aki tehát a szomszédok Gábor Gábora alakít. Egyébként... És egyébként visszatérő, tehát akiket a szomszédok tanári karában összegyűjtöttek színészeket, azok így végig kísérik a különböző sorozatokat.
Valószínűleg kellett kölcsönözni neki egy ilyen kis britséget, hogy tehát ez a brit arisztokrácia, mert igaz,
hogy a James Bond része.
Meg az Agatha Christie és a műfaj klasszikusokhoz, hogy minél inkább hasonlítson a közeg. Szerintem emiatt kellett ezt a közeget, amiről Peti
beszélt.
Így kialakítani.
Igazi szocialista ember ugyanis vodkát iszik, illetve hogyha nagyon frivol hangulatában van, akkor jugoszláv konyakot. Tehát nyilván a módosabb részek azok már eljutnak a kvázi Napóleon szintjére a 70-es években. Bár tény és való, hogy például a 70-es évek Balatonparti vendéglátóhelyei osztályon felülinek besorolva, ott már lehetett kapni Martinit, azt hiszem egyfélét, de elvileg
több,
volt, nem? Így van.
Volt szükség
van. És ott már azért megjelentek ezek a fajta elsősorban idegenforgalmi okokból, hogy lássák a külföldi disszidensek, hogy nálunk azért mégis
igen. Van.
Remek kiszolgálás van, ez mégsem Egon Krenc és Erich Honecker német NDK-ja, hanem itt tényleg van.
Abban a szempontból ez rögtön már egy felvetett kérdést, ez a Száraz Martini című epizód, hogy itt a tettes az utolsó 10 percben kerül elő. Tehát addig nem. És általában, vagy részemre azt gondolom, hogy egy krimi sorozatban az nem feltétlenül elegáns, amikor ugye gyanakszunk a különböző gyanúsítottakra, és a tényleges tettes az utolsó 10 percig elő se kerül, hanem így véletlenül említik a nevét.
Igen, ugye az igazság, hogy mivel ezek azzal a szándékkal léptek fel, hogy valódi nyomozásokat rekonstruálnak, van a történetben egy ilyen, ha tetszik, olyasfajta valószerűség, ami a történetforma ellen hat. Ugye a valóság az nagyon rossz elbeszélő, ezt tudjuk Somerset Maugham-tól. Ebből következőleg sokszor az az embernek az érzése, hogy minthogyha tökéletesen iránytalanul zajlana egy nyomozás, és egészen véletlenül akadnának bele a bűnözőbe, ami egyébként hát valószínűleg a valóságban is így van, bár ez nem különösebben megnyugtató, hogyha szeretnénk bizalmunkat helyezni a bűnüldöző szervekbe.
segíts nekem, a Kállai egy olyan szerepbe is rémlik, hogy egy trabantba ülve az asszonykával néhány konyak elfogyasztása után karambolozik, és utána, amikor jönnek a rendőrök, ráfogja az asszonyra, hogy valójában ő volt.
Igen, az, ugye, az nem ebben a sorozatban volt, az egy ilyen bűnügyi per közlekedés biztonsági rövid film volt, amit egyébként, hál' Istennek, a filmmúzeumon néhányszor meg lehetett tekinteni. Igen, csodálatos alkotás volt.
És ez mindjárt előrevetett másik tendenciát, hogy az állam micsoda a szerepvállaló a különböző sorozatokban, hogyha itt a közlekedés biztonsági szerep szóba kerül, hát később ilyen határvédelmi tendenciákra is sor kerül majd. Második sorozat, amelyről beszélnénk, a Kántor, 1975-1976-ban készült, 5 epizód, amelyet egy ilyen szinte a Rex felügyelőt megelőzve, meg a 80-as évek Rintintintjét megelőzve, egy emblematikus rendőrkutyának állít emléket.
Igen, a kutya, mint érzelmi szál.
Tegyem hozzá, mert a 30-as, 40-es években volt Rintintin sorozat, illetve a eredetileg ugye azt a...
Ezt nem tudtam, én azt hittem, hogy a 80-as években keletkezett.
Nem, hát ugye a Leszi hazatér, illetve sikere óta az, hogy mind regényben, mind filmen, azért a kutyák alkalmazását azért meglehetősen széles körre tárták, és volt, egyébként amire te gondolsz, az nem véletlenül nem Rintintin volt, hanem Kecés kutyája néven vonult be a halhatóságba. Ez a kanadai, amerikai sorozat.
De ezt Magyarországon meg Rintintinként forgalmazták.
Nem, csak úgy hívták a kutyát. Tehát, hogy...
Igen, jó van.
És...
Néha zavarom, hogy akkor palit föl kell csapni, és rögtön
helyre kell. Erről mondom, nem csak Bravo Osztor díjas, hanem... Pedigré Pál.
Köszönöm. És tehát, hogy ez a fajta... Az, hogy a kutyák alkalmasak a filmvásznon, például bűnözők elfogására is, az már elég régóta benne van a köztudatban, és több sorozatban is.
Sőt, az A kategóriás hollywoodi filmekben is elég régi hagyománya van, az a kutya, mint érzelmi szál megjelenik. Tehát a Gladiátor Függetlenség napja, tehát mindenkor a pozitív hős mellett mindig van egy kutya, hogy könnyen.
Mad Max.
Mad Max például, ez elég populáris.
És ugye egy furcsaság, hogy általában a kutyák, hogyha esetleg mégis a harc hevében elpusztulnak, akkor egy nagyon érzelmes és nagyon könnyes búcsút vesznek tőle, viszont a macskák halála az mindig vicces.
Jó, de a macskák azok cselszők, azok nem ismerik a hűséget, ugye azokat nem igazán sírek ki az ember.
Bocsánat, csak szeretném emelni a licitet, ugye ha már itt ilyen előképekről beszélünk, hogy a rendőr nyomozó kutya blokkon belüli filmtörténet, ugye van egy nagy előkép, ugye a szovjet Muhtár hozzám, vagy Muhtár lábhoz című film. Ami a 60-as években egy nagy sikerfilm volt, Magyarországon is nagyon népszerű volt, és hát nem nehéz fölfedezni, hogy a Kántor az ennek a mintaképpen, még azzal együtt is, hogy Kántor ugye egy valódi, ugyancsak egy valóságból lelkedzett ebb.
És a fia Tuskó játszott egyébként magát a szerepet.
Meg volt a 4 páncélos és egy kutya.
Az én meg a másik, hogy igen, ott
volt. Meg könyvben is meg volt, azt kiadták.
Ott ugyancsak nagyon népszerű volt, még hogyha az nem is látott el nyomozó feladatokat. Egyébként hát azt hiszem, hogy a kriminalisztikában váltig vita tárgya, hogy ezek a kutyák mennyire használhatóak igazából azokra a feladatokra, amikre itt felhasználják őket. És egyébként furcsa módon ez, mint hogyha még magában a történetben is megjelenne, hogy a kutya nem alkalmas egy csomó nyomozói feladat ellátására, amivel pedig szeretnék felruházni.
Hát szinte...
Kutyám Jerry Lee, még ez
igen. Tehát, hogy ugye azért a Csupati és Kántor viszonyában azért gyakran ugye, mint egy ilyen mint egy társ, akinek és ezt most elsősorban dramaturgiailag mondom, akivel ugye meg lehet beszélni a dolgokat, akik között hát legalább egy monológ van, amikor Madaras József elmondja a búját, baját, hogy éppen mit akadályoztak meg, mit szeretett volna, és mit nem lehetett, és egyébként hogy áll az ügy, stb. Tehát egy csomó olyan dolgot, amit egyébként nem tudnánk meg, az ilyenfajta monológokban kerülnek kibeszélésre.
A Kántor az előrelépések tekintető a megtörtént bűnügyekhez képest, hogy dramaturgiában, meg szórakoztatásban?
Hát vagy... nagyjából ez párhuzamosan zajlott ez a kettő valójában, de azt gondolom, hogy a Kántorban inkább megvolt a sorozat igény. És hát egyébként szeretném felvetni azt az értelmezési lehetőséget, hogy a Kántor az igazából egy ilyen párhuzamos szocialista felemelkedés történet. Ugye maga a kutya felemelkedik, hiszen ilyen csavargó kutyából válik egy nagyon, és hát maga Csupati is egy felemelkedésen megy keresztül, egy rossz rendőrből egy egyre jobb és tökéletesebb szocialista rendőr irányába emelkedik Madaras József figurája, aki ugye egész színészi létezésében ezt az alulról jött embert ábrázolta a filmen, és egyébként néha színpadon is, bár ott kevesebb sikerrel.
Ez csodálatos értelmezés ennek a sorozatnak.
És a sorozat népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy nálunk Szolnokon a 70-es években és a 80-as években minden német juhászkutyát Kántornak hívtak.
És nem csak német juhászkutyát, hanem Máté Szarkán.
Egyébként az, akkor, ha már a nevek szóba kerülnek, akkor el kell mondani, hogy amikor 80-as években mondjuk a Fradi meccsen ugye a közönség elé vonultak a rendőrkutyások, akkor általában tömeg azt kiabált, hogy Csupati. És ez ugyancsak a sorozat népszerűségéről árulkodik.
Sőt, a Bűnügyi Múzeumban, a Fiumei temető mellett van egy kitömött német juhászkutya Kántor felirattal, de alá van írva, hogy ne simogassátok, kedves gyerekek, és
tessétek. Igen, elvileg ő az igazi Kántor.
Igen. Aki, és kitömték?
Aki, 53, és, aki 53 és 64 között több mint 1 millió forint értékben kerített elő különböző javakat.
Akkori 1 millió forint.
Hát, tehát akkori 1 millió forint, ma már felfoghatatlan. A Pogány Madonnát választottuk, de általában az Ötvös Csöpi filmeket, amiket sorozatként beemeltünk. Itt megint, tehát korlátot nem szabadtunk meg, mert egyes mondjuk megtörtént bűnügyek epizódok, akár 50 percesek is lehettek, és ugyanúgy van 70 perces Ötvös Csöpi epizód is. Ebből a szempontból értelmetlen lett volna kihagyni a tulajdonképpen a magyar krimi csúcs teljesítményének tekinthető Ötvös Csöpi filmeket, amely talán leginkább közel járt ahhoz, hogy egy létező nyugati trendet megvalósítson és átültessen, többé-kevésbé hitelesen. Már mennyire hitelesnek gondoljuk.
Már is valósított a lényegében a Piedona filmeket emelte át annyi, hogy helyezett a Piedona mellé, vagy a Ötvös Csöpi mellé egy ilyen Terence Hill-szerű figurát, ezt a Kerne.
Szegény ember.
Az abszolút szegény.
De ugye egy ilyen anti-Terence Hill.
Végtelenül visszataszító.
Hát igen.
Ellenszemes figura.
Tehát nem egy kedves csibész.
Nem, egy nézhetetlen ember.
Itt érhetjük te a szocialista krimik. Tehát szocialista krimikből
húzsatlan a szocialistát,
hogy ugye itt ugye a Kern karaktere egy a tökéletes hivatalnok, egy ilyen olyan ember, aki tökéletesen alkalmatlan az általa betöltött szerepre, de folyamatosan előbbre kerül olyan eredmények miatt, amit Ötvös ér el. És ő ezt nem honorálja, hanem mindig, amikor így nyerekben érzi magát, akkor megszakítja a kapcsolatot.
Ebben hasonlít a Terence Hill Bud Spencer filmben, ez szintén, mert ugye a Bud Spencert használja eszközként mindig a Terence Hill, és hát akkor ez a minta onnan van valószínűleg.
Azért nézzük a Bud Spencer Terence Hill filmeket, mert azt várjuk, hogy Terence Hill felidegesítse Bud Spencert, aki egyszer végre a nyugalmából kizökkentve elkezd ilyen pofonokat osztani.
Igen, azt mondta, hogy a hugod nem valami szép. Ezt mondta ő.
Viszont sajnos Kern utána nem osztott körmöseket biliárdákóval, pedig azt azért nem, megnéztem
nem
volna.
Nem úgymond harci jelenet kerendes, tehát igazából folyamatosan egy ilyen szószájt jelent.
Hát igen, de ha már nyúlás, akkor nyúljuk
és le. És kiesett a pisztoly a kezébe, meg ilyen viccek voltak.
Most hogy beleesett a pisztoly a kezébe. Egyébként ugye a Kern figurájával kapcsolatban nem mellékes körülmény, hogy mindig doktornak, kardos doktornak, amiben benne van az a szándékolt vágy is, hogy leértékeljék a hivatalosan megszerzett tudást azzal a valóság közeli, életismerő tudással szemben, aminek nyilvánvalóan Ötvös Csöpi a megszemélyesítője, aki ráadásul nagyon jól vitorlázik is, mert ugye ezekben a filmekben, hogyha keresünk valami titkolt vezérmotívumot, az a vitorlázás
iránt egy nagy szeretet. Ugye Bújtor, ugye ő balatoniként, ő nagyon szenvedés
vitorlás. Rabombán nevű hajóval.
És ezt nyilván nem tudták nem beletenni.
Hát meg hát tulajdonképpen ez a szocialista mondén életnek ez a legtávolabbi pontja, a Balatonon vitorlázni, ez lett az elérhető maximum, ami persze akkor sem annyira a rendőrtisztek számára, vagy mondjuk a rendőrnyomozók számára, hanem mondjuk színészek számára volt elérhető, de ezt nyilvánvalóan átvitte sikerre.
A 70-es évek végén, ugye Bújtor István állt legközelebb az, hogy a nyugati értelembe vett filmsztár legyen, ugye a Sándor Mátyással, ami ugye egy német-olasz-magyar
oroszlán ugrani készül.
Hármas hatalmi koprodukció volt, és igen, de az még korábban volt, tehát hogy ott már felsejlettek ezek a
fajta... Na de az egyben ilyen James Bond paródia.
De nem nemzetközi koprodukció.
Mert Magyarországon nem vetítettek James Bondot, így maximum az lehetett, hogy ez egy érdekes, izgalmas film. De
ekkoriban egy csomóan voltak, akik kimettek 3 évente külföldre, és az első dolog volt az aktuális James Bond filmet megnézni.
A kiváltságos azok igen. Családja, illetve olyan speciális emberek, mint mondjuk Várkonyi Zoltán, aki speciál a...
Akit meg nem James Bond filmek értekeltek.
Hát Oroszországból szeretettel című James Bond filmet megnézve azonnal igen. Az éppen akkor készülő... Egri csillagokba sikerült beleírni egy olyan jelenetet, mint a cigánytánc.
Tényleg ezért volt annyira ismerős, amikor láttam az Oroszországból szeretettel.
Jó, jelezzük, hogy két zárójeles megjegyzésem, hogy a Várkonyi a maga Jókai és egyéb megfilmesítéseiben előszeretettel túltáncoltatja a történetet.
Igen, a külszívű emberfilmében szerepel az egzotikus
egy magyar nával, mindegyikben, de a Fekete gyémántokban is túl sok a tánc jelenet, történetet is megteleli. A másik pedig, hogyha már szóba került az Oroszlán ugrani készül, ami hatalmas bukás volt 68-ban Magyarországon, mint film, ugye Révész Györgynek talán ez volt a legnagyobb filmes bukása. Az abból a szempontból is nagyon jellemző, hogy több műfajjal kapcsolatban is előkerült Magyarországon, hogy a paródia előbb jut be, és előbb valósul meg, mint a konkrét műfaj. A Westernnel kapcsolatban hát a limonád, ez igen, így van, igen. És a kínfilmmel, meg a bűnügyi filmmel is, hogyha a magyar tévének, a magyar tévétörténetét nézzük, előbb készültek, mint a Királyhegyi Pál által írt krimi paródiák, mint valódi krimik, ami hát nyilvánvalóan egy furcsa...
Is lehetett ugye komolyként nézni.
És igen, az emberek megpróbálták komolyan nézni, és hát általában azért buktak meg ezek a produkciók, mert annak nem feleltek persze. Meg ezek a filmek.
Hiszen valamiféle előképzettséget azért mégiscsak feltételez.
Ali, hogy hívták azt a Michael Crichton filmet, azt a Western paródiát? Az is hasonló.
Vigyázat vagy, feltámad a vadnyugat.
Feltámad a vadnyugat, az is egy Western paródia lett volna, és tulajdonképpen egy teljesen komoly.
Erre legyen egy másik adás majd,
az ötvörcsöpi filmekre térjünk vissza, mert a 2000-es években, amikor ugye újraindították a Zsaruvér és Csigavér címmel, tehát a világ legrosszabb filmjei készültek.
Egy Maréknyi
Egy Marék Kámfor sorozatban. És akkor Fáj Miklós írt róla egy kíméletlen kritikát az Élet és Irodalomban, melyben pont ezt egyfelől, hogy a hivatalosan megszerzett tudást, ahogy a doktor és az értelmiség állandóan le van járatva ebben a filmben, és helyette ez a kis putyizású, meg a kis ugye az élet mindennapjainak ismerete, ugye emelődik piedesztára, egyfelől másfelől ugye a nyugat állandó lenézése. És a Fáj Miklós nagyon keményen kritizálta azt az ideát, amit a csöpi filmek jelenítenek, hogy itt ülünk mi a Balaton partján, vitolázgatunk, itt van a kezünkben egy dobozos sör, azt kibontjuk, ugye baseball sapka, és mi vagyunk a világ királyai, és így röhögünk, és milyen megvetjük a nyugatot, meg a számítógépet, meg mindenféle modern információt, mert ott vannak a régi iratok, meg a régi iskolás fülesek, és valójában egy abszolút nyomorúságos önfeldicsőítés
azért színesíteném
történik.
Ezt a képet például azzal, hogy ugye például nyugaton már ugye 71-ben megvalósult ez a fajta rendőrkép, ugye a Cheftel, ahol direkt ez volt a lényeg, hogy a hivatalosságokkal szemben ugye a fekete nyomozó jobban ismeri az utcát, és tökéletesen ismeri ennek minden csinyet, binyet, kihez kell oda menni, ki tudja elintézni jóval egyszerűbben, mint a hivatalos út, és ez nyilván például a Kojak sorozatban, már a 70-es évek második felében, ez már ugye tévésorozatban is polgárjogot nyert, hát hozzánk ez jóval később jutott el.
De akkor egy szinte példátlan vállalkozás történt a Kojak Budapesten című filmmel.
Az egy külön speciális zárvány a magyar történetnek, ott gyakorlatilag a magyar szocializmus, illetve a magyar termékek használhatatlanságát volt hivatva bemutatni, és egy kontrasztként használta ezt a Kojak témát, ami kizárólag az eredeti szinkron hang Inke László hasonlóságára építette fel a humorforrást.
És újfent azon bukott meg a film, hogy az emberek Kojaknek szerették volna nézni, és nem érdekelte őket ez a szatíra szál, ami pedig egyébként a mából visszanézve van valami bája a dolognak. Egyébként, ha már szóba került ez a, tehát ez a zsarúvér és csigavér egyik legrosszabb cím, tényleg nehéz lenne ennél rosszabbat találni, azért az igazi probléma az az volt vele, hogy a filmekkel ellentétben ez végtelenül szegényes volt történet, igen, alakítás igen. szempontjából képi világban is. Tehát amíg a mozifilmek adtak valami igényességet, abban azt hiszem három epizódban
nagyon... Úgy próbáltak egy kicsit színesíteni a vizuált, hogy fiatal rendőriskolás lányokat...
Igen, hatalmas lufi mellett kell, és feszülős poliszpólóval.
És akkor Hooternek a pincérlányait rendőrruhába, és akkor menjetek át kétszer a színen epizódon kívül.
Ez ebből a sorozatokban...
Igen, uram, kétszer, és akkor hello.
Egészen Görögországot is megjárták, tehát az már ugye a 91-es Hamis a baba, amelyben a bögyös maca is megjelenik, mint ugye a lufi melleknek a szimbóluma.
A 90-es évek magyar, hogy mondjam, szórakoztatónak szánt filmjeinek a forgatási metódusa jelenik meg ebben, vagyis, hogy nyaraljunk, és nyaralás közben forgassunk egy 15 napot.
És közben mondjuk be hangosan termékmegjelenítésként a szponzorokat.
Ugye ez még a 96-os médiatörvény előtti időszak, itt mindent, nem volt szabályozva az, hogy egyáltalán ezt az egész reklámozást, illetve a bújtatott reklámokat, vagy egyebeket hogyan kell kezelni.
Bújtatott? Hát bemondta Csöpi, hogy aki tudja a jó választ, vitorlázó gyerekek, annak fizetek egy Olimposz.
Na most ez gyakorlatilag már nem véletlen.
És várjál, vágás, ott nem ülnek, és isszák az Olimposzt kamera felé fordított.
Van, de ez címkéle. Már ugye a harmadik filmben igen, található, igen. Amikor is... ugye Bújtor István feleség az Ibusznál dolgozott, és az utolsó nagy léghajó, nyilván léghajóval megy el a főgonosz, Horesnyi László, és gyakorlatilag a fél mozivásznat betölti az Ibusz felirat, ami ugye a léghajón, vagy léggömbön.
De ez gyakorlatilag ez ilyen Ed Woody filmkészítés, hogy vannak bizonyos rendelkezésre álló eszközök, nem. És ezeket az eszközöket valamiféle történet vonallal össze kell kötni.
Igen.
És gyakorlatilag Bújtor István...
Aténban van két láda narancsunk, be kell tenni a sorozatba.
És jó. Gyakorlatilag Bújtor volt az első, aki független filmkészítőként a magyar televíziótól, illetve a magyar filmgyártól tudta függetleníteni magát, például a BB, ugye a Balaton-Boglári vállalat.
Ezek magánpénz?
Úgy magánpénz, hogy ezek ugye vállalatoknál
készültek. Tehát vállalati magánpénz, ugye, és nem közvetlenül dedikált kultúra.
Így van, és ez gyakorlatilag teljes egészében Bújtor István szedte össze rá a költségvetést, aminek nyilván voltak ilyen jellegű hátulütői.
Tessék itt egy unikum, arra ússzál, arra van Európa.
Jó, miközben az egy végtelen önironikus bújtatott reklám. Tehát ott már önmaguk is nevetnek, hogy most reprodukáljuk azt a híres unikum reklámot.
Hiszen ugye az, hogy a Víg Színház büféjében Kern Andrásnak mindig oda volt készítve egy kis unikum, azt nagyon sokan nem tudhatták a közönségből, viszont ezzel saját magukat is szórakoztatták.
Hát meg a régi klasszikus unikum plakát,
igen,
hogy a fej, ami kiemelkedik a vízből, és Kardos Doktor pont olyan furcsa.
Menjünk a következő sorozatra. Ugye 81-es volt a Pogány Madonna az első, és 1900, most sűrűsödés következik.
Ó, pedig ugye, még el akartam mesélni, hogy én egy évig Bújtor szomszédja voltam.
Akkor ezt gyorsan.
Következő.
De vele sosem találkoztam, mert az elvált feleség és a lányuk lakott ott. Viszont a lányuk ilyen felolvasó volt pont a Hamis a baba forgatásán, és egy ilyen a DVD extrák között láttam, hogy ott a szomszédlány, mert ő így előolvasta a szöveget, és akkor a két főszereplő azután mondta, úgyhogy ott semmiféle rögtönzés nem volt.
A verkfilm
keresztül. Aztán elköltöztem, és Bújtorral sosem találkoztam, pedig mindig úgy hagytottam államra.
Hogy nem Bújtor Istvánnal címben. Egy fejezet az ön életrajzi könyvben.
Mindjárt kérdő, lehet, hogy valaki Görben Órát is ismeri, mert a Linda 1984-ben a következő, ami szintén valahogy, ugye előbb szó volt róla, hogy az Ed Woody filmkészítés iskolája, hogy vannak bizonyos eszközeink, amelyére írunk egy történetet. Itt volt egy teljesen képességhiányos színésznőnk, akire írtak egy ilyen karaktert.
Na de miért?
Na de miért? Na jön a következő inside információ.
Nem inside ez, mert hogy Gárd György azért elég sok interjúban dicsekedett azzal, hogy egész egyszerűen úgy született meg a Linda, mint tévésorozat, hogy ő beleszeretett a főiskolán Görben órába. De ő ugye rendezőszakon volt, a Görben óra pedig színész szakon, hát egy ifjú rendező palánta, hogy tud csajozni, hogyha egy színésznőt akar becserkészni, ajánl neki egy szerepet. Na de amiben belement a színésznő, csak hát ekkor még nem volt kitanálva semmi, és így az órákon, ahelyett, hogy figyelte volna a mesterek útmutatásait, körmölte a Linda TV sorozat alapjait.
Ez egyébként meg is látszik Gárd György teljes életművén, az órai figyelemnek a hiánya.
Igen, bújtatottan én is erre akartam utalni. Köszönöm, hogy kimondtad. És össze is állt három, most már úgy mondanák, hogy pilot epizód, mert az első évad az a három első rész volt, ahol a szocialista karate filmet, vagy karate sorozatot, mint olyat akarta bevezetni a köztudatba, mert hogy iszonyú nagy Jackie Chan és Bruce Lee filmrajongó volt. És így az órákon így azon töprengett, hogy ezt így hogy lehetne magyar környezetbe átültetni. És igen, szerintem marha jól sikerült, mert ugyanúgy, ahogy a Szomszédok egy nagyon jó korlenyomat így utólag, és a rendszerváltás leghitelesebb krónikája.
Jó, de érted, de mint forrásként működik, meg korlenyomatként, de nem mint szórakoztató teleregényként.
Hát, mit tudom, Janka néni bonyolkozása.
Mondjuk én 99-ben is néztem a Szomszédokot, tehát valahol nincs a legitimitásom bírálni keményen ezt a sorozatot.
Na minden, szerencsére a Linda későbbi epizódjain már azért Gárd Györgynél sokkal nagyobb ászok is dolgoztak. Például...
Bodrogi Gyula!
Andrew Copperre gondoltam, aki Réz András, csak nem vállalhatta saját névvel
elnézést, a forgatókönyvet.
Copper, bocsánat.
Tehát,
mondja azért, a mert... hasonmás. Hát csak a cápafúj nyaklánc hiányzik a nyakadból, Pali.
Köszönöm, megtisztelő. És tehát, hogy ugye eredetileg ő is két P-vel akarta írni, mert hogy olyan pozícióban volt a filmgyárban, ahol...
Nem a filmgyárban, hanem a művelődési minisztérium filmfőosztályának osztályvezetője volt 87-ig.
Igen, így van.
És úgy volt vele, hogyha már öltönyben nyakkendőbe kell filmfinanszírozásról tárgyalni, meg koprodukciós partnereket keresni magyar filmekhez, meg egyebek, akkor azzal nem fér össze, hogy egy ilyen kis sikoltozós, tékvándózós, babettán robogó rendőrlánynak írja.
Igen, és amit felsoroltál, legalább annyira...
Tudható volt, hogy ez emeltett a név mögött ő van, nem? Tehát
nem sokan nem tudták.
Nem volt minden második héten a televízióban.
Igen, tehát még azt sem tudták ki, az a Réz András. Még nem ő volt
a... 80-as évek végén emlékeim szerint tűnt fel először, mint esztéta.
Igen, tehát akkor nem kötötte ezt senki össze, ma meg igen, már nem köti nem össze senki. Igen.
Egyébként mondjuk ki, hogy ennél még nagyobb a korban, még nagyobb név is ott van a szerző.
Molnár Gál Péter,
aki ugye azt hiszem valójában csak egy epizódot írt meg, de azért fölkerült oda, mint szakkonzultáns, és hát aki aztán igazán egy olyan fajta szerző volt, akinek furcsa volt beleelegyedni egy ennyire nívótlan produkcióba.
Egy karriereket tönkretevő kritikus.
A hóhért akasztják.
Az egyszer csak feltűnik a Linda szerzői között. Hát egészen megdöbbentő, tehát mint a hasba rúgott volna maga Görben óra.
Roger Ebertnek, egy ugye a jelentős amerikai kritikusnak egy kreditje van forgatókönyvíróként, a meglehetős melmániájáról ismert Russ Meyernek a nem is tudom már milyen Babák háza című 1970-es filmje, ez ami kizárólag csak arról szól, hogy általában ilyen 90 DD-s méretű hölgyek a kebleiket rázzák bele a kamerába.
Egyébként igazán van Joe Esterházak, hogy minden kritikus az szerző szeretne menni, tehát író szeretne menni, tehát műveket írni, és nem kritikákat.
Bocsánat, én kritikus vagyok, és soha nem szeretnék semmi mást írni. Sőt, sokszor kritikát se.
jelenlévő kivételek szokták mondani, diplomatikusak.
Egyébként ugye persze Molnár Gál Péter más okból is benne volt ebben a történetben, hiszen Ronyesz Mária férjeként, ugye Ronyesz Mária a nyomozó csoport egyik tagja, és hát hogyha már rátértünk erre a vonalra, akkor ugye ez az egyik első olyan sorozat, ahol megpróbálják figuraként is pozícionálni a nyomozó csoportnak a tagjait. Ugye van két teljesen alkalmatlan, akik kamarazenélnek, ugye Harsányi és Balázs Péter.
Mondtad a két sírásó.
Van az orvos, van a
szakértő, van a Bánfi, a pincébe,
Bánfi György, aki lehamúzza magát, mint végtelenül nem ilyen volt Bánfi György, és látszott, hogy nagyon nagy a diszkrepancia a figura és a színész között, és hát ugye a Ronyesz Mária, aki anyáskodik a Lindával, és ugye van a szigorú, de alapvetően azért jószívű és szeretetre méltó főnök, aki ugye az első egy vagy első két-három epizódban más volt, ugye meghalt az egyébként nem színész, és helyette ugye ugyancsak egy nem színész, Vajer Tamást rakták be erre a feladatra, csak hát ugye más.
És a hangját utána kicserélték.
Igen, hát ugye Tolnai Miklós lett a hangja.
A főcímről beszéljünk kicsit, mert azt hiszem mindennyiunk gyermekkorában vagy kamaszkorában.
Belevág.
Beleég, hogy a tojásból, a tojás alakú földből kirobban Linda, és aztán sok minden történik. Tehát egy avantgárd mozikísérletként is felfogható ez. Kicsit az andalúziai kutya szellemek is ért, hogy a radikális mellérendelés elemei keverednek.
Talán ilyen messzire nem mennék, de tehát egyrészt ugye, tehát ez televízióban ment, tehát ez nem mozi, nem mozi forgalmazásra készült, és valóban, tehát, hogy a teljesen megmagyarázhatatlan, illetve hát egyféleképpen megmagyarázható, hogy a rajzfilmes elemek tökéletesen keverednek olyan egyéb animációs részekkel, mint amikor ugye éppen kiüti a pipájából az őrnagy Lindát, aki gyakorlatilag leesik szívekkel tele, ami gyakorlatilag elspoilerez egy jelentős, hogy mondjam, ilyen feladatlan szerelmi feszültséget, ami a egyfajta hajtóerőként is működik a karakterek között. Valamint a szerelmével való Margit szigeten futás, amit sosem látunk viszont a sorozatban, hogy ez most miért volt fontos, vagy ők tényleg együtt edzettek, hogyan, tehát hogy Tomi és Linda hogyan kapcsolódik össze, arra sosem derül fény, marad backstoryban a történet, és mindez ugye megfejelve Bodrogi Gyulával, akit ugye direkt be is mondanak, tehát a sztárt, aki ugye a legnevesebb.
Beüvöltik.
És a megrajzolt
25 éve nem értem.
Tulajdonképpen a képer a nézők felé.
Így kipöcköli a célkeresztet.
Egyfajta ilyen pókhálóként alkalmazza ezt a
célkeresztet. De ez viszonylag hosszú főcím. Tehát látszik,
majd hogy nem perc, igen.
Vukán György nagyon jó zenéjével.
Nem igazán volt a szempont akkoriban még, hogy na van egy műsoridő, és akkor tulajdonképpen amit már mindenki ismer a főcímet, azt valamilyen szinten próbáljuk limitálni, vagy valamiféle rövidített főcímet. Tehát nem, mennyi idős volt ez a sorozat? Ilyen egy órás volt egy epizód? Vagy
most úgy mondanánk, hogy kereskedelmi egy óra, ez gyakorlatilag ilyen 45 perc és egy óra 6 perc között így nagyon szabadon oszlott de meg
ez egyes részek. Egy több perces főcím, akkor is nagyon hosszú. Tehát látszik, hogy nem volt még úgymond drága a műsoridő, tehát, vagy legalábbis nem úgy volt drága, mint most, hogy így tulajdonképpen minden másodpercet így számláznak.
Na de annyira fülbemászó volt szerintem, meg azok szerint is, akik a mai napig reméket készítenek belőle, meg feldolgozzák.
Nem, tehát hogy itt aztán is azért készül, megjelenik az a fajta kereskedelmi szemlélet, mi szerint a legnagyobb ellensége a művészetnek az unalom. Tehát hogy mindegy, hogy mi történik, De valami történjen, nyilván a valaminek az esztétikai értékén már utólag lehet vitatkozni, de az, hogy a karakterek a korszak sorozataihoz a most számomra értelmezhetetlenül magas piedesztára emelt tévéjátékoknak és minden egyébnek egyébekhez képest kidolgozott karakterekkel, dolgozott nagyon világos, nagyon egyértelmű szituációkkal, és volt ebben egyfajta banalitás, és hát ugye nem véletlen, hogy a népszerű szó ugye a nép továbbképzéséből keletkezett, és ami viszont népszerűvé is tette a dolgot, ez a nem túl bonyolított, nagyon, nagyon egyszerű, nagyon világos viszonyrendszer, amit tökéletesen tudtak hozni, hiszen még ugye az utolsó klasszikus Linda még 88-as keltezésű, akkor is készült még 6 rész a sorozatból, és tökéletesen ugyanabban a regiszterben tudtak maradni, ugye a ugye az elsőt még 81-82-ben forgatták az első epizódot, tehát majdnem egy évtizedig tökéletesen tudták hozni, és ugyanazt a színvonalat, és még azért ne felejtsük el, hogy a 80-as években, ugye 85-től kezdődően már a második gazdaság erőteljesen ráépült erre az iparra, tehát hogy különböző kitűzők, figurákat lehetett kapni trafikokban, igen, különböző regények.
Sőt, olyannyira ez a franchise része.
Görben Uránnak dolgozva.
Igen.
Valószínűleg a gyerekkönyve.
Valószínűleg a babett eladások is megugrottak.
Igen, nyilván, bár ezt nincs, nem tudjuk konkrét adatokkal alátámasztani.
Menjük át a következőre, mert egy másik, szerintem egyébként a nekem legjobban tetsző sorozat, amely leginkább neo-noir-nak tekinthető, ezt az alkoholista nyomozó szerepkörét behozza, ez a Jaru Mello 1985-ből Koltai Robert szereplésével, valamint ugye Csupati itt megjelenik, mint egy ilyen friss főiskolás hallgató, a jó fiú, a Strébert, akit beosztottak a teljesen kiégett és két üvegkőbányai mellett heverő Koltai Robert mellé, aki nagyon jól ismeri a budapesti, hát a szállodáknak a világát, és már szóba került, hogy a Napóleon konyak, itt a Napóleon konyak a vágyak, ne továbbja, bár ugye mindig csak unikumra van pénze itt a nyomozónak. És hát rögtön az első epizódban, ugye az Zulejka mély királynő oda-vissza című epizódban.
Tegyük hozzá,
kicsit a Szeúzó kincsek története, vagy a 80-as, vagy azt érzem, a 80-as években annyira központi téma volt állandóan a Műkincs probléma, ez több sorozatban is visszatér.
Ez a 83-as rablás miatt a Szép Művészeti Múzeumban, amikor elemelték a Raffaello képeket.
Onnan a Szeúzó kincsek, az mikor? Azt szerintem az is 85
az nem volt annyira, nem volt beszélt téma.
Nem volt beszélt téma.
Ez a akkor csak utólag. Médiában. Így van, az már a 90-es években merült fel, hogy az van egyáltalán.
Hát, meg hát igazából ekkor tételeződött az a fontos mozzanat, egyébként ami már a Lindában is jelen van, meg hát nyilván a Pogány Madonnában is, hogy tehát a krimihez igazából valami nagy dolog kell, tehát valami, ami nagyon sokat él. Tehát azok a történetek, amik mondjuk a megtörtént bűnügyekben ilyen pár ezer forintokért ölnek, vagy valakinek a sapkájáról derül ki, hogy elrakták a sapkáját a halottnak, és hát ez milyen piti világ az, ahol ezen lehet elbukni, hogy rájöttek, hogy a 80-as években, hát ez persze már kellett a korai kapitalizálódás is, hogy valami nagy dolog kell, valami milliós dolog, vagy egy második világháborúban eltűnt kincs, vagy valami ehhez hasonló, és egyébként ahogy a Lindában is, ugye ebben a Jaru Mellóban is, ugye bejönnek az életnek azok a területei, ahol előre szaladt a kapitalizálódás, az éjszakai élet, a nightclub, és itt egy kicsit, azt nem mondom, hogy már megelőlegezett valamit a változásokból, de hogy nagyon együtt volt a változásokkal a Gágy György. Az
80-as években a budapesti éjszakai élet klub szinten is azért az eléggé ismert volt, még ha nem is publikusan, de
illetve
utólag azért lehetett hallani történeteket.
Igen, tehát azért tegyük hozzá, hogy a Jaru Mello az ugyanúgy a Linda stábjának, a Gátszurdi párosnak a
de színvonalában egészen más.
A Jaru Mello az egy
sokkal magasabb.
Két részes minisorozat, tehát hogy egy ilyen hosszabb játékfilm hosszal rendelkezik, és igen, az gyakorlatilag egy történetet mesél el, és ugye nyilván ez a 80-as évek társadalmára is azért jellemző, hogy ugye akkor ért oda ez a fajta felsőbb osztály, tehát ugye kiket fizettek meg hivatalosan. Ugye a fent említett külkereskedőket, a filmekben játszó színészeket, rendezőket, a művészvilág képviselőit, akik nyilván ugye azokon a helyeken szórakoztak, ott költötték el a pénzüket, az MK környékén lévő presszókban, amik ugye éjjel-nappal nyitva voltak, és egyébben jelentős helyeken ugye itt is megjelenik a Jaru Mellóban a lovi, ugye a lóversenyezés, tehát azért ez az átlagember számára, aki éppen a 80-as években kezd kizsákmányolódni a napi 14-16 óra munka miatt, nem biztos, hogy egy elérhető dolog volt, de bemutatta azt, hogy a nyugati világ alsó szintjére azért be lehet, vagy hozzá lehet kapcsolódni valamilyen szinten, életszínvonalban.
De csak életszínvonalban.
És a...
Igen, nyilván, tehát, hogy mivel mondom, tehát, hogy itt egy picit a például az ausztriai Gorenje túrák miatt azért lehetett látni, hogy külföldön is hogyan zajlik az élet, és a miénk végül is már szinte majdnem ott van.
Akkor menjünk a következőre, a rendszerváltással megérkeztünk 1992-ben a privátkopóhoz.
Jó.
Na az vajon milyen lenyomata a rendszerváltásnak, hát ahol a kontikán feltönik?
Az a Kern sorozat.
Igen, igen, a sorozat.
Az a ötvös csöpi filmekből a egy ilyen leválasztott
spin-off, ma úgy mondanánk.
Így van, egy leválasztott szál akart lenni esetleg.
Szintén Szurdi Miklóst említeném az alkotók közül, aki még mindig ugye ez a Linda vonalból
ezért mesztelen benne Xanthus Barbara, aki ugye a
hát
felesége.
Hát remélem. Hát akkor felesége volt. Etve nem, akkor még csak barátnője volt talán.
Én nagyon sok sorozban költünk ezután. Xanthus Barbara.
És aztán
igen,
meg
igen,
nem.
Például szintén a Szurdi által rendezett Família Kft-ben is.
És hát majd itt talán a legutolsóként pertraktálandó igen. Sorozatban is szerepe van Xanthus Barbarának.
Igen, igen, igen.
Viszont hát annyiban is örökös az ötvös csöpi filmeknek, hogy itt is kiemelt szerep jön a bájos gyereknek. Ugye hát itt azt hiszem Szabó Dani.
A neorealizmus volt az tulajdonképpen az filmművészetet, az behálasz. Különösen a magyar filmeket, a ennivaló kisgyerek.
Én ezt így... Nem biztos, hogy így látnám.
Pali, csak ne túl nagy genealógiai levezetést, mert már csökken a...
Röviden, egyszer találkozott...
Tehát a Piadora filmek is ugye ezek.
Így van. Egyszer találkozott ugye a Sándor Mátyás miatt Bújtor és Bud Spencer, ugye bemutatták őket egymásnak, mint ugye magyar hang és eredeti színész, és akkor kérdezett rá Bújtor saját bevallása szerint, hogy mitől ennyire népszerűek az ő filmjei, hogy ugye nálunk is nagyon nézik őket, és erre az volt a válasz, hogy a kidolgozott forgatókönyv és a bájos gyerek, akit meg kell menteni.
Még a kontikáros történetet mesél, de gyorsan, aztán rohanunk előre, hogy a trashre is maradjon idő.
Az ötvös csepi párhuzam ott is megáll, hogy a gátlástalan termékelhelyezés az a privát kópóban is igen, nagyon hangsúlyos. Tehát ez az a sorozat.
Ez a korai kapitalizmus.
Igen, tehát a
mértéket nem ismerő, tehát rányzóan a reklám, mint eszköz,
na, várjál,
és igazán tudjuk mértéket használni.
Itt ugye ki reklámozott?
Ez a sastabas filmekre is.
Ugye a Szurdi Miklós mondta, hogy ő a 90-es évek magyar maffiájáról szeretett volna sorozatot forgatni. Na most ezt úgy csinálta meg, hogy a 90-es évek magyar maffiájának a pénzén, mert hogy ugye a Kontikár, ami azóta is előkerül, hogy most ítélik el, akik ott mindenféle huncutságokat csináltak, igen. Tehát, hogy a fő támogatója volt a Kontikár ennek a sorozatnak.
Úgy látszik, akkor Széni Lásznak mégiscsak volt előzménye, tehát ilyen sötét.
Ez nagyon messzire vezetne.
De olyan szinten, hogy ugye volt egy rész, ahol pont a Kárász Zénó, mint ismert Família Kft. Szereplő, és a barátai egy autóbontó műhelyben zsiványkodtak mindenféle kicserélt alvászámokkal, meg tehát látszott rajta, hogy az egész autófényező műhely egy pénzmosoda.
Volt benne Kontikár... egy fantasi
teresség. Igen. Tehát, hogy mindez Kontikár matricákkal, hát utána kiderült, hogy nagyon életszagú volt ez a történet.
Menjünk tovább.
Nem kell a díszletet megcsinálni, nem kell betanítani az embereket.
Menjünk tovább, ugye ezt nem a maffia, hanem a magyar állam támogatta a határőrség. Kisváros 1993. Végvár napjában nyerhetünk betekintést. A leghosszabb ideig futósorozat, mert ez nem külön évadok voltak, hát itt 93-tól 2001-ig folyamatosan ment ez a sorozat.
Szerintem ezt a
címet egyébként
a Szomszédok viszi a 87 és 99.
De a mai krimi sorozatok
ne, közül. 2000 után is volt.
Krimi sorozat? Nem.
99. december 31-én volt utolsó epizód.
És de visszatérve a dologhoz, ugye ez már ugye szintén a Gátszurdi párosnak az angyalbőrben nyire egyfajta válaszul egy másik csapat is elkezdte ugyanezt a hogy mondjam, katonákkal foglalkozó, illetve határőrökkel foglalkozó sorozatot. Ebből különböző perek is lettek.
Szegény ember angyal bőrbenje.
Igen, köszönöm. és hát tényleg, tehát...
Még, ez már templom egere angyalbőrét.
Tehát még az elején egy nagyon, az első úgymond évad, egy nagyon virulens, és tényleg ott még látható, hogy a szintén a Gát Istállóhoz tartozó Rozgonyi Ádám teljesen normális, úgymond izgalmas krimi történeteket próbál írni, noha azért itt is voltak olyan történetszálak, amik
hát talán azért talán ez is rettentően nyomorúságos, tehát amikor a rögtön már ugye a második részben a belga, tehát egy afrikai diktátorok zsoldjában álló magyar származású belgiumi szuperzsoldos, tehát ugye pikpak lebuktat, és aztán így kitöri a kezét Hunyadi törzsőrmester.
Hiszen ő jól képzett, ő profi, tehát
már csak Bozai József hangja jelzik a végéről, hogy ez is a Vikó filmje.
Egyébként Usztis Mátyásnak a tovább élése az Angyalbőrbenből, az valóban azt a reményt keltette. Én azonos időben néztem ezt a sorozatot, az első epizódokat az ember úgy nézte, hogy ez valami olyan lesz, mint az Angyalbőrben, aminek egyébként az egyetlen menthető mozzanat az éppen az Usztis figurája volt, akinek volt egy elkapott jó, a figura maga is jól ki volt találva, és az Usztis jól ki tudta.
A lépérekre nagyon rímelő sorozat.
Ki tudta?
Saját katona élményeiből dolgozva.
Igen, tehát ez a bogyózás, ez ment, és akkor kicsit azt várta az ember, és tekintve, hogy itt is kapott egy alakulatot, egy ilyen újoncokból álló alakulatot, az ember azt gondolta, hogy valami hasonló lesz, mint az Angyalbőrben. Aztán nagyon hamar átvette a...
Szappanoperásodott.
Átvette az uralmat mondjuk ugye a Hollósi Frigyes szál, és talán ennél a sorozatnál volt a legfájdalmasabb a termékelhelyezések mellett a színész elhelyezésnek a mozzanata, vagyis, igen, hogy egy csomó olyan színész volt benne, aki egyrészt valamilyen szociális okokból berakták a sorozatba, másrészt valamilyen reklámhoz kötötték. Ezért nem volt történet, ami nem ment be az adott autószervizbe, nem ment be a biztosítóhoz, nem ment be, és így az összes történetben meg kellett jelenni ezeknek a szereplőknek, független attól, hogy a krimiben volt-e szerepe.
Egyszerűen fájdalmas volt látni Lukács Sándort, mint az állami biztosító helyi fiókjának igazgatóját, akinek minden egyes részben el kellett mondania, hogy éppen kinek ajánl milyen fajta biztosítást.
Viszont aztán a történet tényleg ilyen egészen furcsa, ilyen nem tudom, hogy mondják ezt a biológiában, vagy sejtmozgással, időnként arrébb telepedett. Tehát volt idő, amikor ez a biztosítós vonal fölértékelődött. Aztán az utolsó időkben volt, hogy mondjuk följött a budapesti rádióba, a magyar rádióba történt. Volt, hogy gyakorlatilag oda költözött a Pécsi Színházba a történet.
Én feltételezem, hogy ugye ez a fajta, hogy mondjam, anyagilag is megérő sorozatkészítés, azt most például Kálomista Gábor is a Megafilm csinálja, hogy éppen van a tulajdonában álló épület, akkor egy irodai szitkomot forgatunk, a tulajdonában áll egy színház, akkor színházas sorozatot kell forgatni, tehát itt is ugye éppen ki mit tudott beletenni ugye a Batyús Bálba.
A hatósági szempontok.
Igen.
Itt a becenevek érdekesek, van, az is jó pillanat, van egy ilyen nagyon rossz hagyománya itt a magyar sorozat készítésnek, hogy amikor a mellékszereplőknek nincs idő, hogy karaktert írjanak, akkor valami becenévvel meg akarják oldani, és hát itt a szakasztak a mesterkét beceneveit, tehát itt van bűvész, gróf, pilóta, tolvaj, kalap, idomár, dió becenevű határőr.
Akiket egyébként nagyon hamar leselejteznek, tehát ők tényleg úgymond az első évadban, és ugye egyedül a Zalán János, ugye jelenleg a Pesti Magyar Színház igazgatója által játszott gróf az, aki továbbszolgálóként ott marad, és egyébként ugyancsak egy ilyen ballasztként hordja őt a történet, hogy időnként neki is kell két mondatot kapnia.
De gyakorlatilag Kozák András, ugye barna ezredes figurája is, folyamatosan jelentéktelenedik el a sorozat folyamán.
Igen, pedig neki még egy érzelmi szála is van.
Igen, hiszen egy ezredesnek miért kellene beleszólnia a határőr csapat életébe?
Itt menjünk tovább és rohanjunk előre. Itt gyakorlatilag szerintem tárgyaljunk együtt, vagy időmire tekintsük 5-2-t. Az első generáció és a rendőrsztori. Az egyik az RTL Klubhoz kötődik, a másik a TV2-höz, ami mindvégig jellemző volt, hogy egymásra válaszol a két TV csatorna. Melyik a rosszabb?
Az első generáció a rosszabb, és erre van elfoglatlan és objektív mérce, amíg a másik sorozatot időnként megkockáztatja a TV2, hogy ismételje. Tehát egészen holt időszakban néha bele lehet futni az ismétlésbe. Az első generációt azóta nem vette elő senki, igen, és ez nagyon jól van így.
Borzalmasan kellemetlen. Tehát ez a hirtelen téma nélkül maradt rendszerváltás utáni filmkészítők nem igazán tudták megtölteni, nem igazából semmi ötletük, és elővették az összes elővettek egy csomó olyan típust, amit ők gondoltak, hogy a nyugaton körülbelül ezek a típusok vannak ugye a modell...
Illetve akkor menő filmekből igen, illetve,
dolgoztak. És ahogy ők elképezték, elképzelték ezeket a típusok, ugye minden ilyen... Tehát mindenki jól nézett ki a sorozatban, ami önmagában persze nem baj. Akkor jött be a számítógépes bűncselekményeknek, ugye Bartek néven játszott a Huyber Ferry.
Kiberbűnözés.
Aki folyamatosan kapuszniban megkelte a különböző komputereket.
Mert hát látják.
Ahogy elképzelte ez a generáció, ahogy elképzelte a számítógépes.
És mindig nagyon püfölte a billentyűzetet.
Ugye azért a 90-es évek végén ugye a hálózat csaptájában a Bizda hackerre, tehát ugye ez a számítógépes bűnözés, illetve kiberkalózkodásnak volt egyfajta stihie.
Igen, csak ott megközelítették valamiféle háttérre, tehát ott valamiféle háttérre rendelkező tanácsadógárda építette fel ugye azt a világot, míg az első generációban látszott, hogy halványlira fogalma sincs az íróknak az, hogy ez az egész ez körülbelül, csak nyilván nem kell nagyon hasonlítani, de megközelítőleg hasonlítson egy picit a valóságra. Az összes panelt, az összes közhelyet elsütik benne.
Tehát egy angol nyelvű tréler elérhető jobban, és komolyan mondom, tehát hogyha a dugásokat kivesszük belől, vagy a dugásokat tennénk bele, tehát egy pornófilm színvonalon van elkészítve igen, az egész.
És gyakorlatilag még mindig ugyanazokat a Sony U-matic kamerákat használták, mint amit a Szomszédok első évadában.
És olyan mondatok jönnek ki a szereplők szájából, hogy ez a valami, tehát tényleg mint egy óvodás írta volna a forgatókönyvet. Egészen elképesztően blőd az egész.
Ha szabad egy irodalmi hasonlattal élni, Csucsu mindig te szoktál ilyeneket mondani, ha Vajda János volt a hídfő Petőfi és Adi között, akkor ez a sorozat az híd az Európa Express és a Kop Mortem között.
De ezt a rendőrsztorira mondod.
Nem, ez az első generációra, mert abból volt ugye benne a Kamarás, ugye?
Nem, a rendőrsztori készült, és akkor menjünk át a rendőrsztorira.
Mert
volt...
a Kamarás mindig így minden filmjében, meg sorozatában az elmúlt 20 évben mindig a magyar Michael Dadikoff akart lenni, de még a magyar Magda Kaszkosz sem nagyon jött neki.
Az első generációban ő a gonosz volt, az Evil, de gonosz.
Igen.
De a rendőrsztoriban meg nyomozó. És az a másik, az Európa Express csapatát akarta tovább vinni. Egy 6 részt forgattak le belőle, amiből csak 4-et mutattak be, tehát ez sem volt egy kirobbanó siker.
És hát ez is egy erős igyekezet volt, hogy megmutassanak valamit egy rendőrcsapat működéséből. Tehát ugye megvoltak a nagyon leosztott szerepek ezért a számítógéphez.
Ebben ezt csinálja. Ebben már volt a stól, ugye, a rendőrsztoriban.
Még nem. Ez még nem. Szilágyi Tibor a parancsok, ifjabb Jászai László.
Egyébként a legtöbb rokonságot a rendőrsztori...
Bár lehet benne volt, nem? Az Európa Express-ben szerepelt a stóló, volt a komandós.
Igen, de ebben a sorozatban is. Ez utána készül az Európa Express.
Hát itt az élő IMDb.
De akkor... Csapjuk fel Palit!
Benne volt Palit!
De akkor...
Én úgy tudom, hogy nem, mert ugye akkor már Stól András aláírt az RTL Klub reggeli című műsorához, tehát hogy ő már a TV2
sorozatban
nem szerepelhetett.
De akkor a Gordiusi csomót átvágva az utolsó sorozat, amiről röviden beszélni kéne, a Tűzvonalban 2007.
Na, abban volt a Stól.
Hát hiszen ő volt a főszereplő.
Akkor ezekkel lettem lehetséges.
És amennyi pénz, egy magas színvonalon elkészített sorozat volt, bár sokkal realisztikusabban kezdődött, mint ahogy az utolsó rész, amit láttam, abban Pindrok Csaba hogy végig simít egy ilyen fém aktatáskát, és azt mondja, hogy uraim, ennyi plutóniumban felrobbantatnák egész New Yorkot.
Tehát ez kurva jó.
A toll megszaladt az írók kezében.
Azért azt tudni kell, hogy itt is már az első részekre elköltötték a költségvetés mint egy 70%-át, ezért az első évad második felét kizárólag csak szobára lehetett írni, és ez meglehetősen befolyásolta mind a kiállítást, mind a történetek színvonalát. És a későbbi évadokban már ezzel lazítottak, de azért még mindig egy nagyon, nagyon markáns kísérlet volt, hogy próbáljanak egy ilyen normál magyar gyártású bűnügyi sorozatot összehozni, és talán a Tűzvonalban állt a legközelebb ehhez a próbálkozáshoz.
Felé. Én csak azt akartam mondani, hogy egyébként nem beszéltünk erről a mozzanatról, de a magyar krimi sorozatoknak van egy nagyon nagy társ felelőssége abban sok más mellett, mondjuk a magyar mozifilmek mellett, a magyar férfi színész teljes félre pozícionálásában. Tehát az a furcsa helyzet, hogy mondjuk Pindrok Csabáról, mint magyar férfi színészről beszélünk, vagy Kamarás Ivánról, vagy akár Hujber Ferencről egyébként, bár ő jobban indult ennél, abban például ezeknek a sorozatoknak nagy bűnük van, és azt hiszem, hogy ebből nem is nagyon tudunk kikeveredni. Tehát, hogy Kamarás Iván azzal a színészi készséggel, amivel rendelkezik, ilyen karriert tudott befutni, vagy Pindrok Csaba, abban ezeknek a sorozatoknak van el nem évülő felelőssége.
Hát, köszönjük szépen, hogy hallgatotok minket. Reméljük, majd valaki számon kéri ezért ezt is kinyomozza, és elindítja az eljárást.
Pindrok egyébként nagyon vicces, és egy Linda mozifilmben majdnem benne lett.
És egyébként az én Ferences gimnáziumomban jártam, én is végeztem.
Primiről majd beszéltek egy tovább a Kondor Vilmos szál.
Hát az egy külön adást meg.
Majd jön a film. A Budapest Noir bemutatása, az egy május-június.
Azért mondom, de sikerül, ez biztos lesz sorozat.
Esetleg a krimi ponyváról és a ponyvérodalomról is rendezhetünk egy, vagy tartozunk egy másik adást, ahol hát Feri bizonyára.
Hát vagy a Matyasovszki regényekről.
A hód történetek kihagyhatatlanok, és talán Gyulát is.
Igen, jövök.
Rendben, akkor összehozzuk. Szervusztok.
Sziasztok.
A Tilos Rádió hírei következnek.
Lezárult az utolsó vizsgálat is Brüsszelben a paksi atomerőmű építéséről, és a projekt zöld utat kapott az Európai Unió.